Hallgattam egy prédikátort még régebben, és ő azt mesélte, hogy Ausztriában prédikált egy gyülekezetbe, és abban a gyülekezetben az volt a szokás, hogy addig tartott az összejövetel, amíg volt sör a gyülekezetben. Ezért rengeteg láda sört bevittek, és kérdezte a prédikátor, hogy hány órásnál adok az alkalom, meddig prédikálhatok, és mondták neki a gyülekezetben, hogy akár egész nap is itt leszünk, nyugodtan prédikálhatsz, mert sör van dögivel, úgyhogy... Szóval ennyit a törvénykezésről, de mindegy, ez a másik véglet. Figyeljetek, én azért azt kérném tőletek, jó, hogy mielőtt belevágunk az ige hirdetésbe, azért imádkozzunk, jó, én is... imádkozom, és kérek benneteket, azért még álljatok föl egy kicsit, jó? Tudom, hogy nemrég ültetek le, de azért álljatok fel, jó? És imádkozzunk, imádkozzatok ti is nyelveken, hangosan, nyugodtan. Én is imádkozom, jó? Hogy azért tényleg ne csak ilyen száraz ige hirdetés legyen, hanem Isten legyen itt velünk. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Uram, Jézus nevében, a mai alkalomért, a mai összejövetelért. Köszönöm neked, Uram, hogy szereted ezt a gyülekezetet, Istenem. Szeretsz bennünket, mindannyiunkat egyen-egyenként, Uram. Hálát adok neked, Mennyei Atyám, hogy az aratás gyülekezet a te akaratodból jött létre, Uram. Én ezt nem csak ez egy ilyen szlogen, nem csak ez egy ilyen feltételezés, hanem a szellememben van egy bizonyosság erről, hogy ez így van, Uram. Hálát adok ezért. És köszönöm ezért azt, Uram, hogy bármilyen korszakon is kell átmennünk, Uram, átmenni a gyülekezetnek, te végig itt vagy, fogod a kezünket, Uram, velünk vagy, átviszel minket a kőfalon is, hogyha kell. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy nálad nincs vége a történetnek, Uram. Fejlődés van, növekedés van, Uram, minden területen. Hálát adok neked ezért, és köszönöm neked, Uram, hogy valóban mélyebbre akarsz bennünket vezetni, Uram, a te megismerésedben, Uram, veled való közösségben. Atyám, imádkozom, hogy növekedjen a te királyságod közöttünk, Uram, abban a vonatkozásban is, hogy hozzál be ebbe a gyülekezetbe új megtérőket, Uram. Jézus nevében köszönöm, Uram, hát ez a világ tele van még meg nem tért emberekkel, Uram. Neked nem jelent semmit, Uram, ezeket az embereket behozni, elhozni ide, akár különféle kapcsolatrendszereken keresztül, Uram, úgy, hogy valakin keresztül megszólítasz embereket, akik bejönnek ide, Uram. Hálát adok neked, Uram, hogy neked ez nem lehetetlen, hiszen az elmúlt években is láttunk embereket megtérni. Imádkozom, Uram, hogy növekedjen a gyülekezet, Uram, olyanokkal, akik a tiéd, Uram, olyanokkal, Atyám, akiket Jézusnak adtál, Uram, és olyan embereket hozzá be ide, Uram, hogy növekedjünk, Uram, fejlődjünk, Istenem, és tudom, Uram, hogy nem a létszám a lényeg, és nem a létszám a fontos, de Uram, ugyanakkor én hiszem, hogy te nem akarod, hogy emberek elvesztenek, nem akarod, hogy emberek a pokolba kerüljenek, és arra kérlek még, hogy az igének a tekintélye is növekedjen közöttünk, Istenem. Uram, kérlek, hogy áldjál meg bennünket, és add, Uram, hogy ebből az ige hirdetésből is, ami elhangzik, el tudjuk venni azt, amit te tőled van, amit te akarsz nekünk mondani. Jézus nevében. Amen. Amen. Üljetek le nyugodtan. És folytatom azt, amiről a Klaudia is beszélt az elmúlt hetekben, a Szent Szellem vezetése. Én egy kicsit más tekintetbe fogok erről beszélni, de az alap az ez, és pontosabban nem teljesen erről fogok beszélni, de mégis az alapja az egésznek, mindennek az alapja az lesz, ami az elmúlt hetekben elhangzott. Azt szeretném még nektek elmondani, hogy, és akkor ezzel már el is kezdem ezt az egészet, hogy ugye az elmúlt hetekben szó volt arról többek között, ami csak én úgy kiemelnék, ami számomra úgy nagyon hangsúlyos volt, hogy a Szent Szellem vezetése az nem csak arról szól, hogy úgy önmagába Isten vezet minket. Na, kit vegyünk feleségül? Kihez menjünk hozzá? Milyen munkahelyre menjünk? Ezek nagyon jó dolgok, és ebben természetesen igényelni kell Istennek a vezetését, igényelni kell, hiszen az a lényeg, hogy minden területünkön, az életünkben Isten akarata valósuljon meg. Tehát igenis, az életünknek a legkisebb döntésében is Isten akaratának kell megnyilvánulnia, tehát Isten akaratának kell abban megnyilvánulni, hogy melyik városba kell élnem, melyik lakásba kell laknom. Most nyilvánvaló, hogy ezek nem úgy fogja ezeket Isten kijelenteni, hogy megjelenik egy angyal, és akkor mondja neked, hogy költözzél a Dohány utca, itt tudom én 25 szám alá, nem tudom, hogy van-e ilyen, nehogy aztán kiderüljön, hogy ott valami pince van, vagy nem tudom. Mindegy, szóval csak úgy mondtam valamit, tehát ez nem így történik, de mégis valahogy az ember, hogyha Istennel jár, akkor ráérez arra, hogy merre kell menni, mit kell csinálni, hova kell költözni, hol kell dolgoznia. Egyszerűen az ember, hogyha imádkozó életet él, hogyha Istent keresi, akkor ráérez ezekre, kap egy bizonyosságot a szellemében, hogy merre kell mennie. Sőt, elmondom nektek, hogy még olyan is van, hogy kapsz arról bizonyosságot, például egy adott boltban, egy adott áruházban, hogy ne vásárolj meg bizonyos dolgot. És nekem konkrét élményem volt erről, mikor 12 évvel ezelőtt vettünk egy hűtőt, ami mai napig is jó, és egyetlen egyszer nem romlott el. Ez komoly, ez egy nagyon nagy dolog, mert ma úgy gyártanak mindent, hogy 5 év múlva dobhatod ki. Például egy átlag mosógépet, amit lehet kapni az áruházakban, az nagyjából olyan 5 és 8 év közötti időtartamra szól. Ha még a szerelő 2-3-szor meg tudja csinálni, akkor szerencséd van. Utána nagyjából egy 8 éven belül szétrohad az egész, és cserélheted le. És voltunk egy áruházban, ahol hűtőket láttunk, és nagyon jó hűtők voltak, és bármelyik hűtő mellett elmentünk, mindegyiknél egy olyan nyugtalanság volt bennünk, bennem is, meg a feleségemben is, és nem értettük, hogy most egy vacak nyomorult hűtőről van szó, és miért van az, hogy nyugtalanság van bennünk, és egyszerűen nincs bennünk jó érzés. És akkor eljutottunk egy kicsi Sárbogárdon, akkor még nyitva volt egy kis üzlet, azóta az bezárt, és eljutottunk oda, már ilyen mindegy alapon mentünk, ugye ez egy kis város, tehát azért nem 25 millió üzlet van ott, tehát van ott néhány üzlet, hát mi eljutottunk az utolsóba, és már úgy voltunk vele, hogy teljesen lényegtelen már, ez egy kis város, itt úgysem lesz hűtő, és abban a kis üzletben találtuk meg azt a hűtőt, ami a mai napig is a miénk, egy elég nagy hűtő, egyetlen egyszer nem romlott el, és akkor, amikor ott találkoztunk azzal a hűtővel, nagyon érdekes volt a történet, akkor volt egy megnyugvás bennünk, hogy ezt kell megvenni. És ez egy nagyon érdekes megtapasztalás volt a számunkra, hogy mennyire igaz az, hogy van olyan, amikor Isten a látszólag idézőjelbetéve legkisebbnek tűnő döntésbe is valamiért Isten bele akar avatkozni. Tehát ez nem mindig van így. Tehát most ezt elmondom neked, hogy te ne várd azt, hogy a Szent Szellem jelentse ki neked azt, hogy holnap kell-e 1 kiló kenyeret venned, ha otthon nincs kenyér. Mert ezt úgy Szent Szellem nélkül is el tudom neked mondani, hogy ha akarsz kenyeret venni, akkor, és ha még normális maradtál, akkor igen, akkor ne egy hangot várjál, hogy megszólaljon, hanem menj le és vegyél kenyeret. De vannak olyan esetek, olyan szituációk, amikor nem tudom, hogy miért, de egyszerűen így van, amikor vannak bizonyos döntések, amiben érzed, hogy Isten beleavatkozik. Nem úgy, hogy hozzád jön egy angyal, hanem egyszerűen ad egy nyugtalanságot beléd. A bensődbe ad egy nyugtalanságot, hogy ne, még ne menj be, mégsem menj be abba a boltba. Mégse kanyarodj be abba az utcába. Nem tudod, hogy miért. És akkor bekanyarodsz, és akkor belemész az autóval egy szögbe, és kidurran a kerék például. Hallottam ilyen sztorit. Hogy valaki tudta, hogy oda nem kellett volna bemenni, és mégis bement, belement a szögbe, kereket kellett cserélni. Szóval vannak ilyen dolgok, és ezekre a dolgokra, ezek olyan nagyon kifinomultan működnek ezek a dolgok, és hogy éljük a hétköznapi életünket, rohanunk, stb. Úgy elmegyünk ezek mellett, egy kis nyugtalanság, stb. Biztos túl sok kávét ittam, vagy nem tudom, hogy az ember úgy lerázza magába, és amikor belekerül egy adott helyzetbe, akkor érzékeli, hogy hú, de jó lett volna, hogyha arra a kis, pici kis csendes hangra odafigyelek. Na most ilyen hétköznapi helyzetekben azért azt látom, hogy Isten azért, szóval nem minden nap fog Isten szólni, hogy Aldiba menj be. Az Aldiba, feltétlenül az Aldiba menj be. És mondd el az Úr szelleme, menj az Aldiba. Szóval ez nem, nincs, nem, ez azért nem így működik. De egy dolog biztos, hogy a forduló pontoknál, amikor ilyen sorsfordító helyzetek vannak, az egyértelmű, hogy ott Isten nagyon erőteljesen bele akar avatkozni. És azért, mert Isten lényegében ő neki az az alapvető célja, hogy azokba az ígéretekbe akar bennünket belevezetni, amiket ő odaadott nekünk Jézus Krisztusban. A jó földre akar minket Isten bevezetni, ahogy a Klaudia is beszélte erről, és nem öncélú, tehát a Szent Szellem vezetése az nem egy öncélú valóság, nem az a célja csak, hogy te az egész életedbe valaki téged tanácsoljon, hogy mikor menjél nyugdíjba, mennyit tegyél félre a takarékba, hol vegyél lakást, az OTP kölcsönt vedd föl, miért vegyél föl, stb. És akkor hú de jó, vezet a Szent Szellem. Nem, ez igazából valójában nem ez a Szent Szellemnek a vezetése, ezek csak az életünkhöz hozzátartozó kis pici részletek. Tulajdonképpen ezekre is az vonatkozik, amit Jézus mondott, hogy keressétek először Isten királyságát, és annak igazságosságát, és ráadásként ezek megadatnak nektek. Igazából a Szent Szellem vezetésének, a Szent Szellem munkájának az a lényege, én úgy tudnám összefoglalni, az egyik az, hogy elváltozzunk Krisztus képére és hasonlatosságára, a másik pedig az, hogy bemenjünk, bekerüljünk arra a jó földre, és azokba az ígéretekbe, azokba mennyei javakba, amiket Isten előre elkészített a számunkra. Ez a lényeges, és Isten nem fogja ennél lejjebb adni a mércét. Ilyen értelemben Isten nem fogja az, most ezt értsd jól, foglalkoztatni, hogy te hol dolgozol. Őt olyan értelemben foglalkoztatja, hogy te hol dolgozol, hogy az a te munkahelyed, vagy az a te városod, ahol élsz, vagy az a te gyülekezeted, ahol jársz, az összhangban van-e azzal a tervvel, azzal a céllal, amit Isten számodra hosszú távon elkészített. Ilyen értelemben lényeges, de a mi materialista szempontjainkat Isten nem veszi figyelembe. Ő a saját tervét veszi figyelembe, amit számunkra kijelölt. És azon belül kell illeszkednie ahhoz az üdv tervhez azoknak a dolgoknak, hogy kivel házasodunk, mit csinálunk, hol vagyunk, stb. Számomra ez volt az egyik hangsúlyos dolog, amit megértettem az elmúlt hetekben, és különösen a jó földre való bemenetel, az nagyon hangsúlyos volt a számomra. Amiről én szeretnék ma beszélni nektek, annak úgy érzem, hogy Isten azt a címet adta a számomra, hogy elválasztás. És én erről szeretnék ma nektek beszélni, hogy mi is ez az elválasztás. Tudjátok, amikor az ember elkezd Istennel járni, akkor a történet és az élet az nem csak arról szól, hogy Istentől hallunk dolgokról, hallunk Istentől bizonyos igazságokat, megértünk, megy az életünk, és Isten szelleme mentorál bennünket, és vezeti sikeresen az életünket, hanem bizony ott vannak, átmegyünk kríziseken, átmegyünk nehézségeken. Sőt, azt mondom neked, hogy átmegyünk olyan nehézségeken, olyan kríziseken, amiket Isten szelleme is akarja, hogy átmenjünk. Mert ezeket a Szent Szellem tulajdonképpen fegyelmező eszközként használja ezeket a nehézségeket, kríziseket az életünkbe. És ennek az a célja, vagy azért vannak ezek, mert Isten elválasztást végez bennünk. Nem csak körülöttünk, nem csak a környezetünkben, hanem bennünk is Isten elválasztást végez. És ez az elválasztás, ez az elválasztódás folyamatosan történik. Van olyan, hogy emberektől, csoportoktól, mozgalmaktól Isten elválaszt. Például csak egy példát mondok neked. Amikor te megtértél, akkor gondolom tapasztaltad, hogy Isten elkezdett téged elválasztani a régi baráti köröttől, ha csak meg nem tértek veled együtt, mert hallottam ilyen történetet is, hogy egy egész baráti kör egyszerre megtért, és valóságosan megtértek, ott nagyon nagy elválasztódásnak nem kellett történnie, de általában azért tudjuk, hogy a legtöbb esetben úgy történik, hogy megtérés történik, tehát megtér egy ember, és utána az az ember rájön, ráérez arra, hogy nem tudok már a régi baráti körömmel együtt lenni, mert érzem, hogy ő közéjük és én közém lekerült, lehúzódott egy fal. Kialakult egy fal, egy láthatatlan szellemi fal. Érezzük, hogy nem beszélünk egy nyelvet. Nem tudok már ugyanabba a társaságba forgolódni, mert már engem nem érdekelnek azok a dolgok, ami őket érdekli. Nem érdekel a kocsma, nem érdekel a nők, vagy a férfiak, vagy a kártya, vagy a mit tudom én mi, nem érdekel a meggazdagodás, vagy a nem tudom milyen aktuális hülyeségek, és ez lehúz egy falat a megtért ember és az ő volt baráti köre között. Tehát itt már is történik egy elválasztódás. Aztán van olyan, bizony ilyen is van, ezt általában egyházakban nem szeretik hallani ezt az igazságot, az interneten, hogyha ezt most nem tudom, hogy vesszük-e ezt vagy sem, mindegy, ha vesszük, akkor az interneten ezt hallani fogják. Nem szeretik ezt az igazságot hallani, pedig ez is igaz, hogy van olyan, hogy egy ember jár egy mozgalomba, egy felekezetbe, például egy régi típusú felekezetbe. Nagyon nehéz erről beszélni, de mégis ki kell mondani. És van olyan, hogy az illető ember többet akar Istentől, mint az az adott közösség, ahova ő jár. És innentől fogva előfordul, és rengeteg az egyház történelem tele van ilyenekkel, az egyház történelem is tele van ilyenekkel, elkezdődik egy konfliktus, létrejön egy konfliktus helyzet az adott ember, vagy az adott csoport, és az ő régi típusú felekezete között. Mert ellentét jön létre, összeütközés jön létre, mert van pár ember, aki többet akar. Elkezdenek rendszeresen imádkozni. Még esetleg be is töltekeznek Szent Szellemmel, mert ilyenről is lehetett hallani, betöltekeznek Szent Szellemmel, elkezdenek nyelveken szólni. A gyülekezet másik fele nem szól nyelveken, sőt tagadja, azt mondja, hogy ez nem az Úrtól van. Ez már hatalmas megosztást hoz létre a gyülekezeten belül, és hogyha nem tudják kibékíteni ezt a konfliktus helyzetet, már pedig a legtöbb esetben ez van, akkor történik egy elválasztódás, vagy a Szent Szellemmel betöltekezett személyeknek kell elkezdeniük egy új munkát, és ki kell lépniük abból az adott mozgalomból, felekezetből, közösségből, és egy teljesen új munkát kell elkezdeni, vagy pedig a régiek zárják ki őket az ő közösségükből, mert zavarja őket az, hogy vannak ilyen, úgy hívják ők ezt, hogy rajongók, akik nyelveken szólnak, állandóan a Bibliát olvassák, és nem elégednek meg azzal a heti egy istentisztelettel, az a heti egy órás istentisztelettel, meg a heti egy órás bibliaórával nem elégednek meg, hanem többet akarnak. És ez is egy elválasztódás. Bizony, ez is egy elválasztódás. Egyébként ezt nem szeretik hallani, erről nem szeretnek hallani a régi típusú felekezetekbe. Általában azt mondják, hogy ez lázadás, meg mindenféle dolgot mondanak, de ezek elválasztódások. Szegény Smith Wigglesworthnek, aki egy Istennek egy nagyszerű embere volt, ő háromszor is átélte ezt, ő a végén már mindenhonnan csak elment, mert egyszerűen sehol nem fogadták be. Az az ember annyira telve volt Isten jelenlétével, annyira telve volt Isten szellemével, hogy ahol megjelent, ott balhé volt állandóan. És egyszerűen nem volt egy komfortos személyiség. Tehát nem volt egy olyan személyiség, aki mellett nyugodtan meg lehetett maradni, mert egy megosztó személyiség volt. Vagy nagyon szerették, ugye akik Istent követték, Istent akarták, azok nagyon szerették, a vallásos emberek pedig nagyon gyűlölték, és ezért ő bárhol megjelent, mindenhol egy ilyen megosztó személyiség volt, és ott mindenhol az állóvíz felkavarodott, ahol ő megjelent. Most egy igét is szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Lapozzatok az Mózes első könyvéhez. Mózes első könyve, első fejezet, 3-as, 4-es és 5-ös verset megmutatom nektek.
Egy Mózes 1, 3-től 5-ig herc fordításban. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget pedig nevezte éjjelnek. És lett este, és lett reggel, első nap.
Amen. Tehát itt ugye a teremtésről olvasunk, és akkor, amikor még ugye sem nap, sem hold, semmi ilyesmi nem volt, Isten már akkor azt mondta, hogy legyen világosság, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Ugyanezt történik a mi életünkben is folyamatosan. Először, amikor újjászülettünk, akkor történt egy ilyen esemény. A 2. Korintusban olvassuk, hogy Isten az, aki világosságot gyújtott a szívünkbe. Ez akkor történt, amikor újjászülettünk. És onnantól fogva, ahogy elkezdtünk Istennel járni, az egész életünk erről szól tulajdonképpen, hogy Isten a világosságot és a sötétséget folyamatosan választja szét bennünk. Tehát folyamatosan a világosság és a sötétség szétválasztódik bennünk. És ez a dolog legfőképpen az Isten beszéde által történik meg, amiről Lali is beszélt, hogy bele kell nézni a tükörbe, tehát Isten igéjébe, és az Isten igéjének a fényében látjuk meg magunkat, és az Isten igéjének a fényében látjuk meg, hogy mi az, ami még bennünk sötétség. Mi az, ami még bennünk sötét terület. És akkor, amikor ezt meglátjuk, hogy mi az, ami még bennünk sötét terület, akkor azon a ponton a világosság szétválasztódik a sötétségtől, és akkor azon a ponton Isten látja a világosságot bennünk, és kimondja, hogy a világosság jó. Tehát mert ugye úgy folytatódik, hogy látta Isten, hogy a világosság jó, és tehát azt mondja, Isten kimondja, hogy a világosság az jó. Tehát amikor a te életedben is, és az enyémben is történik ez a folyamatos szétválasztódás, akkor a bennünk lévő világosságra Isten kimondja, hogy az jó. Tehát Isten ad egy visszaigazolást, amikor neked valamivel kapcsolatban világosság gyullad benned. Például olvasod a Bibliát, és egy igét megértesz. Egy igéről kapsz belátást, megértést kapsz. És rájössz, hogy az életednek egy bizonyos területén valamilyen hiányosság, rendetlenség volt. És akkor Isten azon a területen ad neked egy leleplezést. De elkezdesz azon az új, úgy idézőjelbetéve számodra új úton menni, amit Isten kijelölt számodra, például akár a házasságodban. És ahogy elkezdesz ezen az úton járni, a kapott világosságod alapján, Isten fog adni neked akár a körülményeiden keresztül is egy visszaigazolást, tehát Isten látja, hogy jó a világosság, és ki fogja neked Isten valahogy mondani, valahogy vissza fogja igazolni, hogy jó a világosság. Jó az a világosság, jó az az út, amin mész, jó az az út, amin jársz. A külső körülményekből is, például, hogyha házasságról van szó, akkor értelemszerűen a házasságodban is előbb-utóbb fogsz kapni egy visszaigazolást, hogy jó az az út, amin mész. Jó az út, amin mész, az a világosság. És a világosság valamilyen gyümölcsöt létre fog hozni a házasságodban, mert az ki van zárva, hogy van világosságod, és a világosság nem hoz gyümölcsöt. Nem hiszek ebbe. Ezen a területen hitetlen vagyok, ezt nem hiszem el. Ez ki van zárva. Vagy még egy dolgot mondok neked. Például anyagi területen, pénzügyi területen valamilyen világosság gyullad az életedbe. Valamit Isten kijelent számodra pénzügyi területen. Kizárt dolog, hogy az a világosság, hogyha te azt táplálod magadba, és annak megfelelően élsz, és annak engedelmeskedsz. Kizárt dolog, hogy az a világosság, amit kaptál, ne hozzon valamilyen gyümölcsöt a te életedben. Ez kizárt dolog. Kapsz világosságot a gyógyulásról. Akkor kizárt dolog, hogy az a világosság ne hozzon valamilyen gyümölcsöt a gyógyulásnak, az egészségnek a területén. Hát olyan nincsen, hogy a világosság öncélú, hogy csak azért van, mert van. Hát a lámpát nem azért gyújtott fel, hogy csak legyen fény. Miért? Mert hát az jó. Jó, az legyen fény. Hadd fogjon az áram, legyen minél több a számla. Tehát nincs ilyen, hogy nincs öncélú világosság. És akkor tudod, akkor, amikor Isten kihozta Izrael fiait Egyiptomból, csodák sorozata által, akkor gyakorlatilag Isten ugyanezt az elválasztó munkát akarta elvégezni Izrael fiainak a szívébe. És mivel ez nem tudott ez a munka létrejönni bennük, mert ők nem engedelmeskedtek Istennek, ezért nem tudta őket bevinni a jó földre. Ezért nem tudtak áldásba kerülni, nem tudtak áldás alá kerülni. Valamilyen szintű áldás így is volt az életükön, mert amíg a pusztában vándoroltak, igaz, kihaltak, egy generáció kihalt, de azért milyen érdekes, azért Mózes visszaemlékezik, hogy Isten gondoskodott róluk 40 éven keresztül. A ruhájuk nem szakadt le róluk, a sarujuk nem kopott el, ennivalójuk volt, sőt, volt olyan, hogy pénzzel fizettek, amikor eljutottak valahova és vásároltak, akkor pénzért vásároltak attól az adott nemzettől vagy néptől, akikkel találkoztak. Tehát ez azt jelenti, hogy a pusztában, ez megdöbbentő, a pusztában, ahol az összes körülmény az negatív volt, ott nagyon túl sok jó körülményt a pusztában nem lehetett találni, a pusztában tulajdonképpen ők, azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben jólétben voltak a pusztában. Ez megdöbbentő. Tehát Isten gondoskodott róluk a pusztában, ott, ahol éhen kellett volna halniuk, ott ők bőségben éltek. Ez megdöbbentő. Egyedül egyetlen egy probléma volt csak, csak egy probléma, de ez a probléma aztán mindent überelt. A probléma az volt, hogy az ő szívükben elválasztás nem történt. A sötétség és a világosság nem lett szétválasztva a szívükbe. És ezért rendkívül torz képük volt Istenről, Isten munkájáról. Hát amikor már ugye azt mondták, hogy Isten azért hozta ki őket, ugye Mózest is vádolták, de vádolták Istent is, mert volt egyszer ugye Mózesről mondták, hogy azért hozták ki minket Egyiptomból, hogy itt halljunk meg, de volt, amikor azt is mondták, hogy Isten azért hozott ki minket Egyiptomból, Isten. Érted? Ezt Istenre mondták, hogy Isten azért hozott ki minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában. Annyira nem volt szétválasztva bennük a sötétség a világosságtól, hogy egy teljesen torz képük volt Istenről, egy olyan Istent láttak maguk előtt, aki azért hozta ki őket Egyiptomból, hogy meghaljanak a pusztában, érted? Tehát ez az, amikor te egy olyan Istent látsz magad előtt, aki csak öncélú szenvedésekbe vezet bele téged a semmiért, érted? A semmiért, hangsúlyozom, a semmiért. Ez nem az Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ha szenvedésbe vezet bele téged, annak a szenvedésnek célja van. Olyan célja, ami meg fog jelenni a te életedben előbb vagy utóbb. Ha te Istent úgy látod, mint egy olyan Istent, aki öncélú szenvedésekbe vezet bele, olyan halálba, olyan önfeladásba, aminek nincsen célja, amit nem követ a feltámadás, és nem követ a feltámadás erejében való járás, akkor ez nem az Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Ez egy olyan Isten, amit a mi szívünk formált, hozott létre, amit a mi lelki sérüléseink hozták létre ezt az Istent. A szubkultúránk, amiben benne élünk, vagy a nem tudom micsodánk, valami létrehozta ezt az Isten, de ez nem az az Isten. Ez nem a Biblia Isten, ez nem az az Isten, aki a Biblián keresztül neked kinyilatkoztatja magát. És ezek a látásbeli problémák, most hogy így fogalmazzak, ezek akkor tűnnek el, hogyha engedjük a Szent Szellemnek azt, hogy végezzen bennünk elválasztó munkát. elválasztó munkát. És ez az elválasztás, ez nagyon sok esetben ez fájdalommal jár. Nehézségekkel jár, kihívás az emberi lélek számára. Sőt, megrázza az embernek a lelkét az, amikor Isten elválasztást végez az emberben. Nagyon sok minden felborul az ember lelkében olyankor. Volt már veled olyan, hogy éveken vagy évtizedeken keresztül egy dologról úgy gondoltad, hogy azt te jól látod. Alapjába véve te jól látod azt a dolgot. És akkor egyszer csak jön Isten, ad neked egy kijelentést, és fölborítja azt a látást, amiben te voltál évtizedeken keresztül. És le vagy döbbenve, és érzékeled azt, és felborítja a lelkedet, mert érzékeled, hogy az, amiről eddig én úgy gondoltam, hogy jól látom, egyszer csak jön Isten, lehúzza a leplet, és kiderül, hogy nem jól láttam. Rosszul láttam. Ez a fajta elválasztás, ez a fajta elválasztódás, amit az emberek nem szeretnek általában, ezt nem szeretjük. Ez óriási kihívásokat hoz létre az életünkben, illetve maga ez kihívással jár, mert Isten állandóan emeli a mércét. Állandóan emeli följebb a mércét, és az ember úgy érzi, hogy egyre magasabb a mérce, amit meg kell ugrani. És az ember úgy érzi, hogy ennek soha nincs vége. És igen, elmondom neked, hogy itt a Földön ennek nem lesz vége, mert az a megszentelődés tulajdonképpen. És amikor az ember ezen az úton van, akkor érzi azt, hogy Isten egyre több dologra teszi rá az ujját az ember életében. Tudjátok, én egy nagyra vágyó ember vagyok. Egy rendkívül nagyra vágyó ember vagyok. Van egy nagyra törő célom, tervem, amit szeretnék elérni, és érzékelem azt, hogyha az ember ezt komolyan veszi, akkor ahhoz, hogy az embernek az életében ez beteljesedjen, ahhoz nagyon komoly elválasztódások kell történjenek az emberben. Most megmutatom nektek ezt a nagyra törő tervet, és az a véleményem, hogy ebben nektek is csatlakozni kellene, sőt, együtt kellene, hogy ilyen nagyra vágyók legyünk. Az 1 Mózes 5-ben, a 21-től 24-ig van egy ige szakasz, amióta megtértem, engem ez az ige rendszeresen birizgál, és nem hagy békén. És most ezen az elmúlt 2-3 hét alatt ez az ige újra elém került, és megint nem hagy békén ez az ige. 1 Mózes 5, 21-től 24-ig.
Énok az Istennel járt, Metuzsálem születése után 300 évig ért, és még nemzett fiakat és lányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt.
Amen.
Amen.
Na mit szóltok ehhez? Ez az én nagyra törő tervem. Énok, akiről nem jegyzi fel az ige, hogy meg a gyülekezeteket hozott volna létre, nem volt neki amerikai televíziós csatornája, és nem lájkolták a Facebookon 10 millióan, hanem ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgokat olvasunk róla. Ő nemzett egy embert, akit úgy hívtak, ugye, hogy Metuselah. Aztán nemzett még fiakat és lányokat, ugye, ezt is olvassuk. 365 évet élt talán összesen, ugye? Itt a Földön. Életének a további szakaszát azt már más helyen folytatta. És annyit olvasunk róla, hogy Istennel járt. Ennyi. Istennel járt. És egyszer csak eltűnt. Annyira járt Istennel, hogy egyszer csak eltűnt. Annyira jártak egymással, olyan szinten jártak egymással, együtt jártak. Emlékszem, mikor még gyerekkoromban, még ilyen tinédzser srác voltam, és megtérésem előtt, mintha egy lánytól akartam valamit, akkor hát nem ilyen romantikus szavakat mondtam, hogy szeretlek, és nem tudok nélküled élni, és amikor veled találkozom, akkor gyorsabban ver a szívem, és jaj, hát ez rájöttem, hogy ez nem a vérnyomásom, hanem az még rendben van, hanem csak tudod, nem tudnék nélküled élni. Tehát ugye nem ismertem ezeket a kifejezéseket, hanem csak úgy rákérdeztem a lényegre, hogy járnánk együtt. Ha azt mondta, hogy igen, akkor szerencsém volt, és akkor jártunk. És akkor jártunk. Például a vakodában ez úgy nézett ki, hogy jártunk a folyosón. Tehát megfogtuk egymás kezét, és a folyosón sétáltunk minden nap. És akkor mondtuk, hogy mi járunk, mi együtt járunk. Ez tényleg így van, akkor kiskolájában ez tényleg így volt. Aztán persze, mikor 14 évesek lettünk, akkor azért kerestünk olyan helyet magunknak, ahol tudtuk, hogy senki nem lát minket. Vakok között ez nem volt nehéz, csak az volt a lényeg, hogy a tanárok is vakok maradjanak. És akkor ott már mást is csináltunk, tehát az együttjárást azt kibővítettük más dolgokkal, de a lényeg, amit akarok mondani, hogy Isten együtt járt Énokkal, és ez a járás, ez olyan szintűvé vált, annyira szorossá vált a közösség, annyira bensőségesé vált ez a kapcsolat, és valószínűleg, hogy folyamatos elválasztódás történt Énoknak az életébe. Ami úgy volt, hogy ahogy ő járt Istennel, és szerintem ez nagyon egyszerű lehetett. Tehát ne gondolj bonyolult dolgokra. Énok nem hozott létre, mit tudom, hogy milyen missziós szervezetet. Élte az életét, és járt Istennel. Kereste Istent, szellemi életet élt, ma ezt úgy mondanánk, szellemi életet élt. Nem tudom, hogy akkor milyen formában volt Biblia, vagy írások, vagy nem tudom, hogy ez hogy volt, mert ez a vízezen előtti korszak volt. De valamilyen módon ő mégis tudott szellemi életet élni, ez a csodálatos az egészbe. Tehát Isten nem igazságtalan, ő minden korszakban elérhetővé tette, elérhetővé teszi, és elérhetővé fogja tenni magát minden ember számára. Egyetlen egy ember nem hivatkozhat a halála után az örökké valóságba arra, hogy nem hallotta az evangéliumot, mert ez nem igaz. Ez még ott sem igaz, ahol soha nem hirdették az evangéliumot. Nem igaz. Még ott is hangzik az evangélium. Titokzatos módon, valahogy az emberek lelkiismeretébe, vagy valahogy valami megszólal, de nem igaz, hogy az evangélium nem jut el sehova. Ez nem igaz. Ez csak olyan keresztények találják ki, akiknek vannak ilyen nagyra törő céljaik, hogy hozzunk létre egy missziós szervezetet, tűzzük azt a célt, hogy szét evangelizáljuk az agyunkat, meg az egész világot, és ebből jó pénzt tudunk gyűjteni magunknak. Ebben vannak nagyon jó dolgok is, ne értsetek félre. Tehát tudunk olyan történetekről, hogy emberek elvitték az evangéliumot különböző helyekre, és Isten nagyon megáldotta őket. Tehát van ilyen, tehát én ezt nem tagadom, hogy van ilyen. De tudunk Reinhard Bonnkéről, meg sok más emberről, akiken keresztül Isten hatalmas munkát végzett. De hát ne haragudjatok, hát azért mondjuk ki őszintén, hát Isten nem ijed meg, hát ő nem reszket attól, hogy mi lesz, hogyha nem jön létre egy új missziós szervezet. Isten mindenki számára elérhetővé tudja tenni magát egy pillanat alatt. És Énokkal is megtette ezt Isten, ez a csodálatos. És Énok élt ezzel a lehetőséggel. És én nem tudom, hogy mit csinálhatott ez az ember. Nem tudom, hogy lehet, hogy reggel, mikor fölkelt, kiment a házából, elment valahová sétálni valamilyen helyre. És közben akkor ott Istennel beszélgetett, és érezte a szívébe, hogy Isten válaszol neki a kérdéseire. Én nem tudom, hogy történhetett. Én nem tudom. De egy dologban teljesen biztos vagyok. Hogy ez az ember olyan mély kapcsolatban volt Istennel, ami azt gondolom, hogy számunkra egy kihívás. És tudod, mit mondok neked? Ez a mérce a számunkra. Mert ha ez nem lenne így, akkor Isten nem íratta volna le. Figyelj ide, én elmondom neked. Ez nem azért lett leírva ez a történet, hogy olvasd ezt, és akkor folyjon a nyálad. Igen, Énoknak ez megadatott, de én meg fogok dögleni, és a pokolba fogok kerülni. De ha szerencsém van, akkor füstölgő gatyával még valahogy bejutok a mennybe, átmegyek valami tűzön, ahol minden szétég bennem, a munkám az ugye Oda lesz, ahogy ugye a korintusi levélben olvassuk, minden széna szalma volt, de én azért valahogy bemegyek, és akkor nagy, nem, és akkor irigyelem Énokot, hogy de jó volt neki. Ez azért lett leírva, testvérem, mert amikor te olvasod ezt az igét, akkor azt mondom neked, igen, azt mondom neked, hogy ráállhatsz erre az igére, igen. Ráállhatsz erre az igére, és mondhatod azt Istennek, Istenem, én szeretném veled ezt a kapcsolatot. Sőt, tulajdonképpen elmondom neked, hogy ilyen értelemben az etalon a számunkra tulajdonképpen nem is Énok, hanem Jézus. Nem is Énok, hanem Jézus, mert igazából Énok is Jézusra mutatott előre. Tehát Énok is ilyen értelemben Krisztusra mutatott rá. Krisztusnak egy előképe volt ebben az értelemben. Érted ezt, amit mondok neked? De nem eretnekség, ha azt mondom, hogy hát Énok a mérce, mert ezzel tulajdonképpen azt mondom, hogy az a mérce, amit, tehát Isten, Krisztus a mérce, mert igazából Énok is ő Krisztussal volt közösségben, és Krisztusra mutatott az ő élete. Ezért ragadtatott el a mennybe. És ez egy óriási példa a számunkra. És engem nem érdekel, hogy 2016 van. 2016-ban engem ez még jobban foglalkoztat ez a dolog, mint ahogy foglalkoztatott 2015-ben. És 2017-ben még jobban fog foglalkoztatni ez a dolog. Mert én szeretnék valahogy Istenhez nagyon-nagyon-nagyon közel húzódni. Igazából engem nem feltétlenül csak a javak érdekelnek, amiket Isten elkészített a számomra. Ezek nagyon jó dolgok, és természetesen vágyakozom ezekre. Sőt, én azt mondom, hogy az Istennek a megcsúfolása, amikor egy ember nem hajlandó tudomást venni azokról a javakról, amiket egyébként pedig Isten számára készített el. Tehát ez sértés, amikor te veszel ajándékot valakinek, és visszautasítja az ajándékot, ugye ezt általában emberek sértésnek szokták venni. Isten ugyanilyen sértésnek veszi, amikor valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel a megváltás. Nem érdekel a gyógyulás, nem érdekel. Nem érdekel átokból való szabadulás, nem érdekel. Nem érdekel, hogy Jézus Krisztus mit szenvedett értem a kereszten, hogy végre a pénzügyeim is rendben legyenek. Kit érdekel? Ugyan már. Nem érdekel a hit, Isten igébe vetett hit, hogy hit által ki kell tartani. Ez tulajdonképpen ez Istennek a megsértése, ez Istennek a káromlása. Mert Isten mindezeket a dolgokat azért készítette el a számunkra, hogy mi, amikor ezekbe belekapaszkodunk, és ezeket megragadjuk, akkor ezek által is közelebb kerüljünk hozzá, és isteni természet részeseivé legyünk. Mert ez a lényeg az egésznek. Nem a gyógyulásban, nem a gyógyulás a lényeg. Hát egyszer újra megbetegszünk, sőt, ha nem jön vissza az Úr ilyen értelemben, tehát nem lesz egy kozmikus visszajövetele az Úrnak, amit az egész Földön látni fognak, hanem csak személyes eszkatológia lesz, ami azt jelenti, hogy te személyesen fogsz találkozni az Úrral, a halálod után, akkor legkésőbb, amikor a halálod előtt leszel, akkor úgyis megbetegszel, úgyis meg fogsz halni. Egyszer lesz egy pillanat, amikor már Isten nem meggyógyítani fog, hanem magához fog venni. De addig is, amíg foglalkozunk a gyógyulással, nem azért foglalkozunk a gyógyulással önmagába csak, mert egészséges emberek akarunk lenni. Persze, azok akarunk lenni, ez így van. Ez egy normális, ez egy legitim szükséglet az ember életében. De nem ezért, nem ez a gyógyulásból, nem ez érdekel minket. Nem a gyógyulást akarjuk mi megismerni, hanem az Urat akarjuk megismerni, mint gyógyítót, mint orvost. Érzed a kettő között a különbséget? Amikor találkozol egy orvossal, és az orvos normális, jó fej, jó ember, akkor már nem csak egy orvos látsz benne, aki elvégzi benned a műtétet, kiszedi belőled a mit tudom én mit, meg beléd ülteti, meg stb., hanem már egy embert látsz, akiben megbízol, akitől nem félsz, akinek úgymond a keze alá mersz feküdni, és bízol benne, hogy ha a szikével megvág, akkor ott fog megvágni, ahol kell. Ha kiszed belőled valamit, akkor azt szedi ki, amit tényleg ki kell szedni. És bízol benne, mint emberbe. Érzed, hogy olyan ember, aki több az átlagnál. A Isten ugyanezt akarja elérni, hogy ne csak mint egy gyógyulást, hogy átveszük a gyógyulást és kész, hanem megismerjük Isten, mint gyógyítót, mint orvost, mint olyan valakit, akiben megbízhatunk, akire érezzük azt, hogyha belénk nyúl, akkor ott fog belénk nyúlni, ahova kell. Valamit kiszed belőlünk, akkor azt fogja kiszedni, ami kell. Akinek érezzük, hogy teljesen kiszolgáltathatjuk magunkat. Ő neki. Ez már több, mint csak a gyógyulás. Érted ezt? Vagy amikor a pénzügyek területén. Nem arról szól azok az igék, amelyek az isteni gondviselésről szólnak, hogy ő hogyan akarja a mi pénzügyi területünket rendezni. Nem arról szól, hogy mi legyünk Rockefeller 2.0 verzió, vagy nem tudom. Nem, itt nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy Istent megismerjük, mint olyan személyt, akiben annyira megbízhatunk, annyira mély, szoros kapcsolatunk van vele, hogy a pénzügyi dolgainkat is elmondhatjuk neki. A pénzügyi területünket is átadhatjuk neki. És nem kell tőle félnünk Istentől, hogy olyan dolgokba vezet bele minket, amiben mi belepusztulunk, amiben mi belehalunk. Hanem tudjuk azt, hogyha például a pénzügyi területeken vannak átmeneti nehézségeink, akkor is tudjuk azt, hogy Isten ott lesz velünk ezekbe az átmeneti nehézségekbe. Ott lesz velünk ezekbe a szükségekbe is. És átvezet minket, akár még a szűkölködésnek az időszakán is átvezet minket Isten.